Főtiszteletű püspök úr, főjegyző úr, igen tisztelt polgármester kollégák, kedves testvérek! Nagy örömmel és tisztelettel köszöntöm Önöket, és külön köszöntöm a kezdeményezést, mert azt gondolom, hogy ez valóban egy úttörő gondolkodás, hogy a dunántúli református polgármesterek első találkozójának a megszervezésére sor kerül, és azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az elmúlt 20 évben is dunántúlnak nagyon sok olyan pozitív kezdeményezése volt, amely talán más egyházkerületekben nem volt, vagy nem így történt. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos esemény. Örömmel jöttem ide most 3 napos kis gyors bolzánói rohanásom után, és azt is hadd mondjam, hogy azért jöttem örömmel, mert dunántúli vagyok, mert református vagyok, és mert pár évig én is voltam polgármester, úgyhogy ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos, hogy itt lehetek, és köszönöm ezt a meghívást. Engedjék meg, hogy azzal a hírrel kezdjem, bármennyire is hihetetlennek tűnik, hogy Magyarország megújul. Magyarország meg fog újulni, meg kell újulnia, a magyar vidék is meg fog újulni, és meg kell újulnia, de ez a megújulás, ez csak akkor tud megtörténni, csak akkor fog megtörténni, hogyha erkölcsi, szellemi, lelki értelemben is képes lesz Magyarország és a magyar vidék a megújulásra. Erkölcsi, lelki, szellemi értelemben, és nyilvánvaló, hogy ehhez az erkölcsi, lelki, szellemi megújuláshoz nagyon-nagyon fontos az állam és az egyházak kapcsolatrendszere, az egyházaknak az a társadalom formáló szerepe, amelyről beszélt főjegyző úr is, és én is majd néhány gondolat erejéig szeretnék erről beszélni. És engedjék meg, hogy tekintettel arra, hogy a kormány egy egészen új egyházpolitikát igyekszik folytatni és megvalósítani, amelyben stratégiai szövetségesünknek tekintjük az egyházakat, pontosan emiatt a megújulás miatt, pontosan az erkölcsi, szellemi, lelki megújulás kényszer miatt, mert másképpen nem mehet tovább, mert másképpen nem leszünk képesek jövőt alakítani ennek az országnak és ennek a nemzetnek. Ennek az egyházpolitikának engedjenek meg, hogy néhány gondolat erejéig beszéljek a lényegéről, az alapjáról. Nyilvánvaló, hogy az állam és az egyházak kapcsolatrendszere alkotmányos szempontból az elválasztás mentén valósult meg, és ez számunkra természetes is. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nem lehet pusztán az alkotmányos szétválasztásról beszélnünk, állam és egyházak közötti alkotmányos szétválasztásról, és nagyon helyesen az új alaptörvény, Magyarország új alaptörvénye úgy is fogalmaz, hogy az állam és az egyházak egymástól különváltan élnek, de a közös célok érdekében együttműködnek. Kijelentő módban hangzik ez a mondat. Én azt hiszem, hogy a 21. század kezdetén, magunk mögött hagyva a 20. századnak minden történelmi kataklizmáját, minden próbatételét, minden nemzeti kudarcát, minden széttöredezettségét, a 21. században az együttműködésre kell a hangsúlyt helyezni. Az állam és az egyházak közötti együttműködésre. A másik fontos alapelvünk az az, hogy az egyházakat a kormányzat nem pusztán azért becsüli nagyra, és igyekszik támogatni minden eszközzel őket, mert közoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, kulturális feladatokat láttak és látnak el. Évszázadok óta az egyházak valóban betöltötték ezt a szerepet, mind a magyar közoktatás rendszerében, mind az egészségügyben, mind a szociális területen. De én hadd mondjam azt, hogy hadd fogalmazzam úgy, hogy ez hab a tortán. A kormány azért tekinti nagyra és azért tiszteli, becsüli az egyházakat, mert egyáltalán vannak, mert léteznek, mert évszázadok óta közösséget teremtettek és teremtenek, Azért, mert közösség megtartó, közösség megújító erejük valóban ott van a helyi közösségekben, valóban ott van a társadalom életében, valóban ott kell legyen az egész nemzet életében. És az egy másik kérdés természetesen, hogy ezen túlmenően ezek az egyházak átvállalnak olyan közszolgálati, közszolgáltatási feladatokat, mint a közoktatásban, az egészségügyben, a szociális területen, vagy akár a kultúra területén végzett szolgálatok. Zárójelbe jegyzem meg, hogy amikor azt halljuk manapság, hogy az egyházak intézményeket vesznek át az önkormányzatoktól, akkor én mindig el szoktam mondani a nagy sipítozás hangulatában, a nagy félelemkeltés hangulatában, hogy miközben a II. Világháború előtt Magyarország közoktatási rendszerének 60%-a volt, közoktatási rendszeréből 60% volt az egyházak fenntartás alatt működő intézmény, jelen pillanatban 6-7% között van ez az egyházi fenntartású intézményrendszer, hogyha netalántán 2-3%-kal ez az arány növekedne, akkor semmiféle katasztrófa nem történne Magyarországon részben, másrészt pedig azt gondolom, hogy Magyarországon éppen nem az egyházaktól kell féltenünk a gyermekeinket, a fiatalokat, a gyermekeink nevelését, oktatását és a jövőnek az építését. Ezért nagyon fontos, nyilván megfontoltan, józan módon, átgondolt módon, de szerintem van még lehetőség, van még kapacitás arra vonatkozólag, hogy az egyházak ezeken a területeken igenis szélesebb körben is szolgálatokat tudjanak vállalni és végezni. És a harmadik fontos alapelvünk az állam és egyházak kapcsolatrendszerében az az, hogy a kormányzat részéről mi nem pusztán az egyházaknak a fizikális, materiális építkezését szeretnénk és kívánjuk támogatni. Ez is természetesen nagyon fontos, az egyházak tulajdonában álló kulturális értékeket képező templomok, egyházi épületek, ingatlanoknak a rendbetétele, felújítása, rekonstrukciója nyilván nagyon fontos, nagyon lényeges. De azt gondolom és azt gondoljuk, hogy a 21. század kezdetén a mai magyar társadalom valóságát látva, érzékelve, a mai magyar társadalom valóságát és válságát látva és érzékelve, rendkívül fontos, hogy azokat az egyházi, lelki, szellemi, missziós programokat, projekteket is felkaroljuk, segítsük és támogassuk, amelyek akár a gyermeknevelés, akár a fiatalokkal való foglalkozás, akár a szociális területen vagy karitatív területen történik meg a konkrét településeken, a konkrét helyi közösségekben. Tudjuk azt az alapelvet, hogy az egyház a gyülekezeteiben él, és azt hiszem, hogy amikor ezt kimondjuk mi, reformátusok, ezt sokszor el szoktuk mondani, és szerintem ez egy nagyon fontos és élő valóság egyébként, akkor valóban arról beszélünk, hogy a helyi közösségekben, a helyi társadalomban, a kisebb közösségekben, kis településeken, vagy kisebb városokban az egyháznak, a gyülekezeteknek mindig is társadalom formáló ereje, szerepe volt, akár kimondták ezt, akár nem, akár tagadták, akár nem, akár az előző, mondjuk 65 esztendőben ki akarták ezt radírozni, vagy ki akarták tépni, mind a mai napig, az elmúlt évtizedeket is túlélve, az egyháznak ez a közösség formáló szerepe, a gyülekezetek közösség formáló szerepe igenis megvan. Van, ahol csak pislákoló formában, van, ahol dübörökbe működik, motorizált formában, de azt gondolom, hogy ez egy olyan lehetőséget, olyan kapacitást jelent, sokszor szunnyadó kapacitást, amelyet, hogyha képesek vagyunk, képesek leszünk feléleszteni, megerősíteni, megizmosítani, akkor az mind-mind a helyi közösségeknek, a helyi településeknek, kis közösségeknek, az ott élőknek a javára válik, javára válva. Nem véletlen is főjegyző úr erre utalt nyilvánvalóan, hogy Magyarország új alaptörvényében szerintem is az egy rendkívül fontos mondat, hogy a kereszténységnek a nemzet megtartó szerepe szó szerint benne foglaltatik, és azt hiszem, hogy ez egy nem pusztán a múltra utaló mondat, hanem a jövőbe utaló reménységet is és együtt gondolkodási lehetőséget is megfogalmaz. Engedjék meg, hogy néhány gondolatban hadd beszéljek még gyakorlati kérdésekről és a kormányzat oldaláról, hogyan próbáljuk segíteni ebben az esztendőben az egyházakat, és természetesen, hogyha ez igaz, hogy az egyháza gyülekezeteiben él, akkor a helyi közösségeket, a helyi gyülekezeteket abban, hogy be tudják tölteni azt a bizonyos társadalom formáló, helyi társadalom formáló szerepüket, talán jobban, talán erőteljesebben, talán hangsúlyosabban, mint eddig. Pontosan ebben a váltásban, egyházpolitikai paradigma váltásban szerintem ez már egy pozitív előrelépés lehet a 2011-es esztendőben is. Részben hadd mondjam azt, hogy a nagy intézményrendszerek támogatásában, többek között az egyházi közgyűjtemények támogatása, egyházi intézmények támogatása területén, a kis településeken szolgálatot végző lelkipásztorok úgynevezett jövedelempótló támogatása területén, a hittanoktatást végzők hittan pénzei tekintetében jelentős mértékben sikerült ebben az évben emelni ezeket a támogatásokat. Másrészt pedig az előttünk álló hónapok során 5 új programban szeretnénk elindulni. Tavalyi esztendőben 0 forint volt ezekre a programokra. Most ebben az évben, ebben az 5 programban 1,8 milliárd forinttal igyekszünk segíteni a helyi kezdeményezéseket, a helyi projekteket, amelyeket az egyházak igyekeznek a közösség javára, a helyi közösség javára fordítani. Van egy olyan alap, amely az úgynevezett egyházi épületek rekonstrukciós előirányzatát jelenteni. A tavalyi esztendőben 0 forint volt a költségvetésben, most 1,2 milliárd forint. Van egy egyházi kulturális programokat támogató kicsiny alapunk, van egy úgynevezett program, úgynevezett templom és iskola című program, amely kifejezetten a gyermekekkel való foglalkozás, nyári hittantáboroknak a segítését, támogatását igyekszünk pici kis injekciós tűvel segíteni. Egy úgynevezett egyházi szorványprogram indul el ebben az esztendőben, amely nyilván a klasszikus értelemben vett szorvány, egyházi szorványprogramokat igyekszik segíteni és felkarolni, de ebben a szorványprogramban igyekszünk a nagyvárosi új gyülekezet szervezési programokat is segíteni és támogatni, illetve lesz egy testi és lelki kenyér című program, amely az egyházaknak a helyi, szociális és karitatív munkáját igyekszik támogatni. Nyilván ezek a programok nem 100 milliós és milliárdos tételek lesznek, viszont azt gondolom, hogy sok kicsi támogatása, sok kicsi programnak a megerősítésével, megizmosításával ezek a programok igenis a helyi közösségben pozitív módon tudják a helyi közösségnek az életét, összefogását tovább erősíteni. Ezen túlmenően ebben az esztendőben az egyházaknak az 1%-os kiegészítő állami támogatását 2,3 milliárd forinttal növeltük, amely nyilván az egyházaknak a működését tudja segíteni. Néhány gondolatot hadd mondjak még a helyi közösségben az önkormányzat és az egyház vagy gyülekezet kapcsolatáról. Nyilván nekem is bizonyos tapasztalataim vannak, és nyilván az itt ülők, a kedves polgármester kollégák is, főleg akik régebb óta polgármesterek, nagyon sok tapasztalattal bírnak kapcsolatrendszer tekintetében. Nyilván sokféle vagy többféle modell is működhet, hiszen vannak olyan települések, ahol egyáltalán szinte háború van az önkormányzat és az egyház, az önkormányzat és a gyülekezet vagy gyülekezetek között. Nyilván nem azért vagyunk itt most együtt, hogy ezt a modellt elemezzük, mert gondolom, hogy akik itt vannak, azok igenis saját hitüket vállalva nagyon fontosnak tartják azt, hogy ez a fajta együttműködés, az együttműködés modellje tudjon a következő időszakban is kiteljesedni és megerősödni. És nyilván ennek a kapcsolatrendszernek A konkrét formái is különbözőek lehetnek a helyi közösségekben. Vannak azt hiszem olyan települések, ahol spontán együttműködések alakulnak ki, vagy tematikus együttműködések alakulnak, vagy alakulhatnak ki. Vannak olyan települések, ahol konkrét együttműködési megállapodások jöttek létre, ahol például intézmény működtetés tekintetében nyilvánvalóan nagyon fontos és nagyon lényeges, hogy a helyi önkormányzat, illetve a helyi egyházközség gyülekezet között intézményesített megállapodáson alapuló együttműködés legyen, amely szabályozza az együttműködésnek a lehetőségeit, a formáit, az eszközrendszerét. És nyilván nagyon fontosnak tartom, hogy ennek az együttműködésnek a keretében ne csak a hivatalos együttműködésről legyen szó, amely évente néhány alkalommal való találkozás lehetőségét hordozza magában, hanem a folyamatos, szinte hétköznapi dialógus, ami azt gondolom, hogy segíti és megalapozza a tartalmas együttműködés és a közös jövőépítés egy-egy településen. Nyilván hozzátartozik ehhez az is, hogy nagyon sok olyan helyi gyülekezetünk van, ahol akiknek a közösségében kisebb közösségek is működnek, akár ifjúsági kör, akár cserkészet, akár énekkar például, vagy formális civil szervezetként, vagy esetleg informális civil közösségként. Én rendkívül fontosnak tartom, hogy ezeket a közösségeket is segítsük és támogassuk az önkormányzatok oldaláról is. Nyilván ez sokszor pénzkérdése, tudom, hogy abból van a legkevesebb mostanában, de nagyon sok esetben az a megítélésem, hogy ez nem pénzkérdése, hiszen pusztán arról van szó, hogy szóba állunk egymással, pusztán arról van szó, hogy számítunk egymásra, pusztán arról van szó, hogy a különböző programok tekintetében, az önkormányzati programok tekintetében, vagy az egyházi programok tekintetében együtt gondolkodunk-e, és igyekszünk abba az irányba vinni az ügyeket, hogy közösen számíthassunk egymásra ezekben a programokban, ezen települési, falusi vagy városi ünnepségekben, vagy a közös rendezvényekben. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy vannak olyan kérdések, amelyek megítélésem szerint bármennyire is erőködik a helyi önkormányzat, vagy bármennyire is erőködik a kormányzat példának okáért, nyilvánvaló, hogy csak az egyházakkal, egyházi élő közösségekkel, gyülekezeti élő közösségekkel lehet előrelépni. Ilyen a már említett morális, erkölcsi megújulásnak a kérdése. Biztos vagyok abban, bizonyos vagyok abban, hogy mind az egyházak, mind a gyülekezetek, mind az egyházak által fenntartott intézmények, legyenek azok közoktatási intézmények, vagy legyenek azok éppen szociális vagy karitatív jellegű intézmények, ezt a fajta megújulást, ezt az erkölcsi megújulást a helyi társadalomnak az erkölcsi megújulását is szolgálni tudják. Lehet, hogy egy kicsit ódivatú vagy múzeumban való gondolat, de talán ebben a körben mégse annak minősítetik. Amikor arról beszélünk, hogy jó lenne a hazaszeretetet például középpontba állítani, azokat az alapértékeket, amelyek például a vidék megújításához rendkívül fontosak, azok az alapértékek, amelyek az egész magyar gazdaságnak a megújításához rendkívül fontosak, a szorgalom, a tisztesség, a munka középpontba állítása, akkor azt hiszem, hogy ezeken a területeken is, ezen erkölcsi értékeknek a területén is az egyházakkal, a gyülekezetekkel való együtt gondolkodás és együttműködés rendkívül fontos. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, kedves testvérek! Egy igét hoztam befejezésül, Jeremiás próféta proféciás könyvéből, a 29. fejezetből. Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, amely ahová fogságba vittelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak jóléte függ a ti jólétetek is. Én kívánom azt, hogy az önök munkálkodása során ezen az együttműködésen legyen a hangsúly a településükön, az egyházzal, a gyülekezettel, vagy az egyházakkal és gyülekezetekkel való együttműködés, mert hiszem azt, hogy ebből az együttműködésből valósulhat meg Magyarországnak a megújulása, a helyi közösségeknek a megújulása, a helyi társadalomnak a megújulása, és hiszem azt, hogy csak így lehet Magyarországon a magyar nemzet, a magyar társadalom közösségében egy új jövőt elkezdenünk. Beszélünk új alaptörvényről, beszélünk új önkormányzati törvényről, beszélünk sok olyan dologról, amelyek nagyon fontosak, hiszen a KH-tól újra el kell indulnunk szinte, de azt gondolom, hogy ha nem tudunk erkölcsi, lelki, szellemi megújulást megvalósítani ebben az országban és ennek a nemzetnek a közösségében, akkor hiába fogunk beszélni törvényekről, jogszabályokról, finanszírozási problémákról, hatáskörök újra gondolásáról, mert akkor nincsen miért. Kívánok Önöknek Istentől megáldott szolgálatot és jó együttműködést a saját településükön. Köszönöm szépen!